Én azt tippelem, amit eddig kb. Az összes meccsen tippeltem az EB-n, hogy amelyik csapatnál lesz kevesebbet a labda, az a csapat fog nyerni. És ez, én ezt tippeltem a magyar skóton, és bevált, akkor a magyarok nyertek.
Kialakult a legjobb négy csapat mezőnye a labdarúgó Európa-bajnokságon. A felsőágon Spanyolország és Franciaország, az alsón Hollandia és Anglia csap majd össze azért, hogy a július 14-i berlini döntőben ott lehessen. Köszöntöm az Index Podcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok. Velem szemben az Index stúdiójában C.H. Gál András, az Index főmunkatársa. Szervusz, Galli!
Üdvözlök mindenkit!
És az éteren keresztül Bocsák Bence, Nagy-Britanniában élő magyar sportújságíró, a Liverpool.com munkatársa. Szia, Bence!
Sziasztok!
Bence, én azért akartam veled beszélgetni, mert azért te mégiscsak első kézből tudsz arról tapasztalatokat megosztani velünk, hogy az angolok hogy állnak ehhez az Európa-bajnoksághoz. Csatornának ezen a felén elég sokan mondják azt, hogy fú, de gyötrelmes, borzalmas az a játék, amivel Gareth Southgate előrukkolt, mégis úgy tűnik, hogy hatékony.
Hát azt szerintem, hogy hatékony, az kérdéses. Nyilván valamilyen szempontból hatékony, mert eljutottak egy elődöntőig megint. Azért én úgy érzem, hogy sokszor Southgate pár percre volt attól, hogy elvesz a munkát ezután, az EB után, szóval a Szlovákia ellen kellett egy nagy, hatalmas nagy Bellingham gól a végén, hogy megmentse őt. Voltak olyan pillanatok, amikor tényleg nekem szerintem nagyon necces volt, és hallgattam az angol kommentátorokat, vagy néztem az angol ismerőseimet, mit posztolnak. Eléggé negatív váltak a Southgate-hoz, meg a csapathoz. Ez szerintem még most se változott igazából. Én sokkal több izgalmat láttam 3 évvel ezelőtt. Én úgy látom, hogy magában az angol médiában is kevesebb az izgalom, sokkal, amikor bekapcsolom a rádiót, a sportrádiót, mindenki igazából csak kritizálja a csapatot, hibákat keresnek, arról beszélgetnek, hogy ő miért nem játszik többet, vagy ez a játékos miért kap annyira sok lehetőséget, és ez mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor bejutottak a döntőbe, akkor teljesen nem erről szólt a témák, hanem akkor izgalom volt, és tényleg egyfolytában ment a It's Coming Home. Most én nem hallottam annyira gyakran, és nem tapasztaltam, hogy annyira hisznek az angolok ebbe a csapatba, hogy győztesek lehetnek.
Azért tudjuk követni az interneten keresztül az angol médiát. Például ma a The Sun-ban azt olvastam, hogy Gary Lineker, a televíziós kommentátor, elkezdte kiszemelni Southgate utódját, és Frank Lampardra gondolt, mint lehetséges és a lehető legjobb következő menedzser, vagy szövetségi kapitány, mindegy, hogy nevezzük. Erre viszont Harry Kane valami olyasmit jegyzett meg, hogy azért valamit csak-csak jól csinálunk, hogyha ott vagyunk a legjobb négy között, és hát itt a agyon statisztikázott futballnak a legfontosabb statisztikai adatát idézném, a végeredményt. És a végeredmény egyelőre az angolokat igazolja.
No, de hát azt is hozzá kell tenni, hogyha már végeredményről beszélünk, hogy 5 meccs után igazából csak egyet sikerült rendes játékidőben megnyerni az angol labdarúgó válogatottnak, másik 4 találkozó döntetlen lett, ami egyfelől mutathatja azt, hogy mennyire kiegyenlítődött az európai futball mezőnye, és milyen kicsik valóban a különbségek, másfelől pedig tényleg azt, hogy Gareth Southgate ezzel a nemzetközi sajtóban igencsak defenzívnek titulás stratégiájával hányszor, de hányszor táncolt tényleg borotva élen. Bence, te hogy látod egyébként, akármint szakújságíró vagy mondjuk a brit kollégákkal beszélgetve, mi csapódik le benned? Mi az, amit mégiscsak jól csinál Gareth Southgate és ez az angol válogatott, hogy ezek a nüanszok ilyen sokszor mégis melléjük állnak?
Az egyik az, hogy nagyon jó PR-ja van, azt nem tudom, hogy pontosan hogy kell mondani magyarul.
Így szoktuk mondani, jó a PR-ja.
Igen,
de az mit segít egy szétlövésben Svájc ellen, hogy jó a marketinged?
Hát szerintem olyan szempontból, hogy a játékosok hisznek benne, egy olyan csapatot alakított ki, akik hisznek egymásba, tényleg úgy játszanak, mint egy csapat, ami nem volt jellemző az angol válogatottra eddig. Mindenki mindenkiért, maga a keretbe is, mindenki elfogadja a szerepét, boldog, ez se volt jellemző az angol válogatottra eddig, szóval ilyen szempontból tényleg egy nagyon jó szakember. Viszont, hogyha az eredményekre nézünk, az egy kicsit szerintem aggasztóbb. Azt hiszem az EB előtt 8 meccsen, 8 meccsből csak 3-at nyert meg az angol válogatott. ahogy te is említetted, itt az EB-n is a legtöbb mérkőzés 90 perc után döntetlenre állt, szóval nagyon emiatt nem látom úgy, hogy az eredmények annyira szuperek, de ez, amit a csapattal tett és csinál, hogy mindenki hisz egymásban, tényleg pozitívan gondolkoznak, azt szerintem eléggé ritka az utolsó 10-20 évben az angol válogatottban.
Bence, te fiatal ember vagy, nem tudom mennyire él benned, vagy mennyire emlékszel a Sir Alex Ferguson korszakára Manchester Unitednél. Az öreg az kialakította az ostromlott vár elméletét a csapaton belül. Mi az egész világ ellen, az egész világ mi ellenünk, és ez olyan kohéziót hozott létre a csapaton belül, aminek ugye BL győzelmek és megszámolhatatlan Premier League elsőség lett az eredménye. Az a benyomásom, hogy most is kialakult ez a fajta pszichózis az angol válogatotton belül, mivel tényleg nem játszanak jól, ahogy te is mondod, ezért kialakult az, hogy mindenki ellenünk van, mindenki minket ócsárol, hazai média is, és nekünk össze kell zárnunk, és meg kell mutatnunk. Hát a játékban nem mutatták még meg annyira, de az eredményekben igen.
A végén kiderül, hogy ez volt a hiányzó összetevő? Lehet, hogy 3 éve is kicsit jobban kellett volna a brit médiának szídni a saját csapatukat, és akkor megnyerik az olaszok elleni döntőt a Wembley-ben? Nyilván kicsit pikírt vagyok, de...
Nem hiszem, hogy ez a legnagyobb tényező. Szerintem az is szerepet játszik, hogy most azért ebben az EB-n nem volt nehéz ellenfelük eddig. Nem volt egy olyan ellenfél, akik tényleg tesztelték volna őket. Ez a holland csapat is szerintem kérdéses, hogy mit tud igazából, és hogy mennyire fogja őket tesztelni. Szóval szerintem 3 évvel ezelőtt én egy sokkal erősebb csapatot láttam, egy sokkal kiegyensúlyozottabb csapatot, mint a mostani. Azóta szerintem a minőség, maga, ahogy Southgate játszik, soha nem volt egy ilyen nagyon látványos dolog, de azóta szerintem egyre lejjebb ment a minőség, és őszintén szólva engem az is meglepett, hogy amikor a magyarok megverték őket 4-0-ra, utána megtartotta a munkáját, és ez mind azért volt, mert ahogy előbb említettem, jó a PR-ja, és tényleg jól beszél a médiába, jól tudja kezelni ezeket a nagy karaktereket, és ez azért ritka, és ez egy nagyon fontos szerepe a válogatott edzőnek, hogy tudja kezelni a nagy karakterek, a sokszor riválisokat, emiatt ugye nyilván megtartotta a munkáját, de én úgy látom, hogy most jön az igazi teszt a hollandok ellen, és akkor fog kiderülni, hogy mennyire erős ez a csapat, mit tudnak pontosan, eddig még nem kaptak rendes tesztet.
Ronald Koeman arról beszélt egyébként, a hollandok szövetségi kapitányáról van szó, hogy az EB előtt senki nem gondolta azt, hogy az Oranje akár 4 közé juthat, talán már a 8 közé kerülés is meglepetés volt náluk, úgyhogy igazából nyomásról a holland válogatott esetében nagyon nem lehet beszélni, ellentétben az angolokkal, akiket pedig mindenki, de tényleg mindenki kikiáltotta a legnagyobb esélyesnek a torna előtt, bármelyik európai fogadóirodát nézzük, szerintem a legkisebb ottszal adták az ő végső sikerüket, egyik másik helyen esetleg a franciák beelőzhettek. Így volt ez nálunk az Indexnek az erős sorrendjében is, még a legelején szinte mindenki a szerkesztőségben Angliát vagy Franciaországot mondta az első helyre. Aztán szépen megváltozott ez az értékrend. Az Opta szuperkomputerére tudok hivatkozni, ugye az Optánál analitikai módon 10000-szer szimulálnak minden kör után lehetséges kimeneteleket, és abban bizony az angolok, ha nem is nagyon, de visszaestek a második, harmadik helyre már a 8-döntőnél. Szerintetek ez a fajta nyomás, ez mennyire játszott be abba, hogy kevésbé jó a játék? Másfelől pedig, ha már nyomás, olyan az angolok, és Gareth Southgate sokat emlegetett rizikókerülő felfogása mennyiben köszönhető például a 3 évvel ezelőtti kudarcnak?
Például az Opta, amit te is szóba hoztál, jelenleg Franciaországot adja meg a végső favoritnak, amit egy kicsit csodálok, mert teljesen egyértelmű, hogy Spanyolország emelkedik ki a mezőnyből, nem csak azért, mert mind az 5 mérkőzését megnyerte egyetlenként a 24 csapat közül, hanem tényleg lehengerlő játékot mutat, fantasztikusan játszik, és kiemelkedik a játék minőségét tekintve is a mezőnyből. Az Opta egyébként Franciaország-Anglia döntőt jósol, amit szintén csodálok. reagálok, nem tudom, hogy a spanyolokat miért becsüli le ennyire, de nem hiszem, hogy itt érzelmi dolgok játszanak közbe. Közre, ahogy te mondod, 10 000 lehetséges kimenetelt szimulálnak, és ezek szerint a számítógép ezt hozta ki. A hollandok, ugye rajtuk aztán tényleg semmilyen nyomás nincsen, és ahogy eljutottak a legjobb négyig, abban annak a tényezőnek van a legnagyobb szerepe, amit Marco Rossi is mindig az eredmények zálogául jelöl meg. Rossi mindig azt szokta mondani, hogy rengeteg tényező van a futballban, de legalább az 50%-a az oly sokat emlegetett végeredménynek az a szerencse. És a hollandok a szerencsefaktorral nagyon jól állnak, harmadik helyen végeztek a D csoportban, ezáltal megkapták Romániát, a 8 közé jutásért 3-0-ra legyőzték, utána Törökországot, igazából vörös szőnyegen meneteltek el a legjobb négyig.
Bence, te hogy látod a helyzetet? Statisztikailag ugye arról beszélhettünk például a negyed döntőnél, hogy az Áva maradt 8 csapat közül messze a legkevesebb gólszerzési kísérlet. Az angolok próbálkoztak, ebből fakadólag messze a legkevesebb kaput eltaláló kísérletük kevesebb, mint 4 mérkőzésenként nekik volt. Tehát ez tényleg nem egy szép focit jellemző taktika, még akkor is, hogyha a védekező mutatóik meg nagyon-nagyon rendben voltak.
Szerintem ez nem csak Southgate-re jellemző, ez a konzervatív futball, ez egy nemzetközi trend, főleg a nemzeti csapatok között, hogyha visszamegyünk most az egész EB-re, a legtöbb futballcsapat így játszott, és talán azért is annyira látványos ez a spanyol csapat, mert nem játszanak semmi szerintem olyan nagyon extra futballt, de ők az ellenkezőek, ők azok, akik nem annyira konzervatívak, próbálnak előre menni. Mint a kicsit gegenpressingelnek is ez a counterattacking futball, amit csinálnak, az látványos. Közben egy 16 éves gyerek játszik, aki egy évvel ezelőtt, én még Budapesten láttam élőbe az U17-es EB negyed döntőjébe, és ott az elődöntőben Magyarországon a Lamine Yamal pont a franciák ellen játszott. Egy hatalmas gólt lőtt, azt írtam az Independentnek egy cikket is róla. Ajánlom, hogy a nézők is nézzék vissza, hogy mekkora nagy gólt lőtt a franciák ellen. Ott a spanyolok kiestek az U17-es EB elődöntőjébe. Most
és ott,
kíváncsi
és ott
vagyok,
te már akkor megmondtad, hogy nagyon nagy játékos lesz belőle, ugye? Jó sejtem?
Hát azért ez nem volt nehéz, mert már akkor debutált a Barcelonába, szóval már mindenki tudta, hogy nagy játékos lesz, és én direkt azért is mentem ki az MTK stadionjába, amikor az írek ellen játszottak ott Budapesten, mert szerettem volna élőben látni, hogy tényleg ekkora nagy tehetség, meg hogy miért ilyen nagy tehetség, és tényleg akkora nagy tehetség volt, látszott rajta, olyan lazán vett mindent. Most a hétvégén pont beszéltem egy akadémiai edzőjével, a La Masiából, aki ugyanazt mondta, hogy ez a jellemzőre, hogy nagyon laza, meg tényleg azt mondta, hogy ilyet még Barcelonában se láttak, ami nagy dolog, mert ott a Barcelonában sok hatalmas nagy tehetség volt. Lionel Messi is ott nevelkedett, és azt mondta, hogy hozzá se lehet hasonlítani, amit most a Yamal produkált 16 évesen. Visszatérve az angolokra, tényleg szerintem ez a konzervatív futball, ez az egész EB-re jellemző, főleg ahogy elkezdtünk elmenni a negyed döntőbe, a nyolcad döntőbe is eléggé, ez volt a stílus a legtöbb csapatnak, a franciák is, azt hiszem még nem is 11-eseken kívül, még nem is lőttek rendes gólt.
Így van, és hát nagyon döbbenetes volt, hát az egyenes késéshez szakaszban volt valami olyan statisztika velük kapcsolatban két meccsen, hogy 42 próbálkozásból kétszer találták el a kaput, vagy most nincs itt a konkrét szám előttem, de valamilyen brutális arány jött ki náluk is.
És ez szerintem mind azért van, mert a mai futballban, a modern futballban, főleg a nemzeti csapatok között nagyon kicsi a különbség. Most megnézzük a grúzokat például, jó, nincsenek hatalmas nagy szupersztárjaik, nagy mondjuk Kvaratskhelián kívül, megvan bennük az a kvalitás, az a egyéni valami, ami tényleg olyan szinten játszanak, hogy meg tudják verni a portugálokat 2-0-ra. És szerintem emiatt, mivel egy kicsi apró hiba, vagy bármi eldönthet egy meccset, emiatt a legtöbb nagy csapat minél konzervatívabban játszik, minél kevesebbet kockáztat.
Igen.
És emiatt szerintem Southgate is ilyen hasonló stílust játszik. A hollandokra kitérve úgy látom, hogy nekik az lesz a nehéz, hogy ők inkább kontratámadó counterattacking futballt játszanak, viszont szerintem az angolok oda fogják nekik adni a labdát, és arra vagyok kíváncsi, hogy a hollandok hogy fogják ezt a az angol védelmet feltörni, mert hogyha valamibe lehetne Southgate játékát eddig így dicsérni, azt szerintem védekezőleg minden stimmelt. Volt pár egyéni hiba, de nem tűnte annyira sebezhetőnek ez az angol csapat a védelme.
De Bence, ezt magyarázd már el nekem egyébként, hogy van az, hogy ez az angol csapatnak pont az a része áll össze a legjobban, ahol hát nevek szintjén messze nem világklasszisok. Gehik a Crystal Palace-ból egy Konszál jön be tartalékként, és Gehi eltiltása miatt, és teljesít nagyon jól. Hát a legnagyobb név az John Stones, aki lehetne világklasszis védő, csak üveglábú, és 20 meccse, hogyha van egy szezonban, már az ritkaság számban megy a Manchester City-nél. Van egy Kyle Walker, akit sose az esze miatt szerettek, inkább a sebességéért. 34 éves, ez a sebesség kezd megkopni, de úgy tűnik, hogy soha nem volt még ilyen jó formában. De visszamehetünk egészen Jordan Pickfordig, aki meg évek óta egy kiesés előmenekülő Evertonban véd, és így is a védelem a legerősebb. Ez annyira nonsensnek, meg elképesztőnek tűnik, és erről beszélgettem egy hete Bogdán Ádámmal is, és igazából ő se tudta megmagyarázni, hogy a fenébe van az, hogy a legközépszerűbb rész megy a legjobban.
Hát ez szerintem mind a rendszerre megy, és azt is szeretném kiemelni, hogy azért ott van egy Declan Rice előttük, aki igen, szerintem most már lehet róla úgy beszélni, mint egy világklassz, és fantasztikus szezon futott az Arsenalba, és én úgy látom, hogy azért az a rendszer, az a középpálya, ami előttük van, az is sokat segít nekik, hogy a védelemnek, és azért szerintem Guehi, Konza, ők is azért top-top játékosok, még fiatalok, de Guehi 21 évesen már a Crystal Palace-nak volt a csapatkapitány, a Chelsea akadémián jött, nevelkedett, és szerintem hát olyan játékosok előtt került be ebbe a keretbe, mint például Fikayo Tomori, aki az AC Milánban futott egy fantasztikus szezont, és mégis Southgate Guehit hívta be. Szóval ez is sokat mond az ő kvalitásáról és az ő tehetségéről.
Értem, én nyilván nagyon-nagyon jó játékosok, csak nem azok, akiket mondjuk előzetesen az EB előtt a posztjukon a világ 3-5 legjobbja közé tettünk volna. Mint ahogyan tettük azt Harry Kane-nel, tesszük azt Phil Foden-nel, tesszük azt Jude Bellingham-mel, hogy nagyon messzebbre nem menjünk, akik meg annyira nem tudnak tündökölni. Olyan érdekes, hogy ugye lehet azt mondani, hogy a rendszer nagyon jól működik hátul, de mintha a rendszerben nem tudnának működni az említett klasszisok.
Hát igen, én még visszatérnék a kockázat kerülő játékstílusra, ami valóban szinte az egész mezőnyt jellemzi, nem csak a nagy csapatokat, hanem Bence, te egyetlen mérkőzésen voltál jelen a magyar skóton, ugye, az Európa-bajnokságon.
Igen.
És amit a mai napig nem értek meg, a döntetlen az mind a két csapatnak a kiesést, biztos kiesést jelentette volna. És 80 percen keresztül szinte semmi nem történt a pályán. Az utolsó 10 percben világosodtak meg a csapatok, hogy te jó Isten, hogyha ez marad az eredmény a 0-0, akkor mind a ketten kiesünk, és akkor egy ilyen őrült, ahogy nálunk Hrutka János írta, all in játékba mentek át, de 80 percen keresztül az volt a benyomásom, hogy mind a ketten őrizték a biztos kiesést jelentő döntetlent. Te hogy láttad ezt a meccset? Tényleg csak egy gondolat erejéig?
Ugyanúgy, teljesen. És szerintem a legizgalmasabb meccsek az EB-n azok a meccsek voltak, ahol már egy az első meccsek, ahol még semmi nem dőlt el, és akkor tényleg sokat kellett bizonyítani a csapatoknak. A másik meg amikor az utolsó meccsek a csoportkörben, amikor már vagy semmit nem kellett bizonyítani, mert már minden eldőlt, vagy tényleg mindent le kellett tenni az asztalra, és ezért láttuk azt a játékot a grúzoktól, ami szerintem egy fantasztikus mérkőzés volt, nem magyar, nem a mi számunkra, de
tépked
azért...
Tépked még a sebeket, köszönöm, tépked még. Na, épp végre elfelejteném így két hét után, és ha harmadjára hozzátok fel a témát, nagyon jó.
Elnézés, de nyilván magyar szemmel aggasztó mérkőzés volt, nem volt jól nézni, hogy ennyire jól játszanak a grúzok, de hogyha most emlegesen nézzük azt a meccset, szerintem eléggé látványos volt és izgalmas volt, ahogy játszottak, és ezek a meccsek voltak a legizgalmasabb, amikor a csapatok észreveszik, hogy tényleg itt most nyerni kell, és a legizgalmasabb a negyeddöntőben is az utolsó fél óra, háromnegyed óra a spanyol-német meccsen, amikor először a németeknek nagyon kellett egyenlíteni, aztán a hosszabbításba, mintha egyik csapat sem akart volna 11-esekre menni, és akkor tényleg mindegyik csapat ment előre. Ez volt szerintem eddig a legizgalmasabb az elvén.
Nincs néha olyan érzésetek, mint hogyha nem is futballmérkőzéseket néznénk, hanem valami horgászversenynek a közvetítését, ahol mindenki arra vár, hogy na, kifárasztom azt a csukát, azt a halat, és a végén rájönnek, hogy igazából egymás kampójába akadtak össze, és azt várták, és egyszer csak megtépi mindenki. De hát akkor már csak 5 perc van, és igazából a katasztrófa kb. Elkerülhetetlen. De,
pontosan ez az érzésem nekem is. Próbálok mentő körülményeket felsorolni a csapatoknak. Találtam is egyet, az pedig a top bajnokságok időben túlságosan közel vannak az Európa bajnoksághoz, de hát ez mindig így van, szóval ez nem egy újdonság. A top bajnokságokban kizsigerelik magukat, illetve a csapatok kizsigerelik a játékosokat, és igazából talán egy hét pihenő, vagy nyaralás, vagy még annyi se, és már is itt van az Európa bajnokság. Szóval ez egy nyilván nagyon, sőt nem nagyon, hanem elképesztő módon meg vannak fizetve ezek a játékosok, de a végsőkig ki vannak zsigerelve, és ezt már régóta mondjuk, hogy valamit ki kéne találni a futballnaptár racionalizálására. Hát mondok egy elrettentő példát. Még javában tart az Európa-bajnokság, de nálunk ezen a héten már lesz Európai Konferencia Liga selejtező talán. Így,
bizony.
Úgyhogy teljesen összecsúsznak a különböző események, a különböző tornák. Valamit mindenképpen ki kéne találni.
És az a gond, hogy ugye jövőre a BL-ben csak több meccs lesz, szóval ez a probléma csak még jobb, még rosszabb lesz a csapatoknak.
Ott van ez a spanyol-francia párharc, és hát a spanyolok lépnek föl per pillanat tényleg az őszinte támadó szellemi futball védelmezőiként, nagyon könnyű őket szeretni, még akkor is, hogyha egyébként van valami talán abban az okfejtésben, amit Bence te mondtál, hogy talán ők se olyan nagyon mágikusak, meg varázslatosak, mint mondjuk a 2010-es csapat, amely VB-t nyert a két EB cím között, de hogy a többiekhez képest egy igencsak üde színfolt, és nagyon nehéz tényleg nem csodálni azt, amit Lamine Yamal 16 évesen művel. Ezzel kapcsolatban mindig eszembe jut az EB elején, még ott Németországban fel is vetődtek olyan hírek, hogy Yamalt nem is nagyon lehet nevezni, meg játszatni, mert ugye az ottani törvények tiltják, hogy este 8 óra után fiatalkorúak dolgozzanak, és voltak olyan mérkőzések, amik meg este 9-kor kezdődtek spanyol szempontból, és általában tényleg mindenféle különböző bürokratikus akadályokat kellett elhárítani, hogy ez a kisrác ez futballozhasson.
Hát nem beszélve arról, hogy neki nem szabad egyedül nyilatkoznia a mérkőzések után, mindig ott áll mellette sajtófőnöke, ugyanis kiskorú. Mi van akkor, ha valami olyan kérdést tesznek föl neki, vagy ő belemegy egy olyan témába, amiben nem lenne szabad? Persze nyilvánvaló ez el van túlozva, mert azért szerintem Lamine Yamal pontosan tudja, hogy mit kell mondani, és mit lehet mondani. Egyébként az egy nagyon érdekes körülmény ezen az Európa-bajnokságon, hogy hemzsegnek a La Masia növendékek. Yamal, Dani Olmo is a La Masián kezdte, igaz, hogy utána Dinamo Zágrábnál palérozódott, és talán keveseknek tűnt föl, hogy a hollandok talán legjobb játékos a Gakpo mellett, Xavi Simons, aki szintén La Masiás, nem vagyok benne biztos, de könnyen lehet, hogy azoknak az éveknek köszönhetően kapta ezt a becenevet, a Xavit, ugye? Aki, amikor ő kisgyerek volt, akkor a spanyol futballnak és a Barszának a legnagyobb irányítója volt.
Akkor megint lehet dicsérni a Barcelona utánpótlását?
Hát azt szerintem mindig lehet dicsérni, természetesen akkor is, hogyha az utóbbi pár évben voltak úgymond kudarcok, mint az Ansu Fati, aki úgy néz ki, hogy nem tölti be azt a potenciált, amit előre láttak a Spanyolországban és a La Masián. Ugyanúgy a rendszer még működik rendesen, és a Yamal ez egy bizonyíték, a Pedri még egy bizonyíték, és az egész EB igazából bizonyíték rá, hogy vannak még tehetségek Barcelonában, és a tavalyi EB is, a U17-es EB, bocsánat, is bizonyíték volt abból a spanyol keretből, hányan játszottak utána már rendszeresen a Barcelonában, mint például a Marc Guiu, a Hector Fort, utána Kubarsi is, aki a középső hátvéd, mind utána bemutatkoztak a Barcelonába, és sőt a felnőtt válogatottba is játszottak. De La Fuente, ugye ő sokáig spanyol utánpótlás válogatott edző volt, megnyerte az U21-es EB-t, sok olyan játékossal, akik most jelenleg a spanyol válogatott keretében vannak, megnyerte az U19-es EB-t is, szintén sok olyan játékossal, akik most a keretben vannak a spanyol felnőtt válogatottban, és ő neki ez a filozófiája, ő szereti fiatalokkal dolgozni, szeret nekik lehetőségeket adni, és emiatt is szerintem izgalmas ez a spanyol válogatott, mert látszik rajtuk ez a friss energia, és ugye nem csak a Lamine Yamalról van szó, hanem a Nico Williams is egy fantasztikus EB-t futott eddig, aki szintén most viszonylag a Yamalhoz képest már eléggé öreg, de azt hiszem 2003-ban született.
21 éves.
Szóval igen, 21 éves, szóval még azért ő is eléggé fiatal.
Nem én találtam fel a spanyol viaszt, mert a nemzetközi sajtóban azért több elemzés is megjelent, de én is megnéztem a spanyolok adatait, és írtam is ebből egy anyagot az Indexre, hogy azért ennyire messze a tikitakától nagyon-nagyon rég nem állt a spanyol futball. Azt hiszem, az egy nagyon-nagyon szokatlan dolog, amikor arról beszélgetünk a spanyol focit, a spanyol válogatottat elemezve, hogy milyen sok a mélységi labda a center Morata irányába, hogy milyen sok a széleken az egy az egy elleni játék, mennyit cselezhet Lamine Yamal vagy éppenséggel Williams. Szokatlan, de jó látni azt, ahogyan De La Fuente hozzá tudott nyúlni ahhoz a spanyol válogatotthoz, ami lényegében szerintem Luis Enrique alatt fulladozott a saját játék filozófiájától, ami arról szólt, hogy mindig legyen nálunk a labda. Mindegy, mi történik a pályán, inkább ne menjünk a kapu közelébe se a végén már, csak legyen nálunk a labda. És ettől nagyon jó, hogy meg tudtak szabadulni. Egy olyan frissességet ad, ami egészen felszabadító már így kívülről szemmel az ember, a szurkoló személynek is.
De La Fuente felfedezett egy olyan játékelemet, amely a korábbi spanyol válogatottakból és a Barcelonából teljesen hiányzott, ez pedig a kapura lövés. Tehát a Barcelona annak idején a góljai 90%-át úgy szerezte, hogy Messiék átvezették a labdát a gólvonalon. És volt olyan eset is, hogy visszafordult, talán Eto volt az, aki visszafordult a gólvonalról, mert a kottában nem az volt leírva, hogy akkor ott át lehet gurítani a labdát, hanem még tovább kellett szórakozni. 102 lövésük volt a spanyoloknak, ezzel torony magasan vezetik az eddigi csapatonként 5 mérkőzést tekintve a listát. A legtöbb gólt ők szerezték, 11-et, és ami a védekezésük és a gegenpressing nagyszerűségét bizonyítja, 230 visszaszerzett a labda, ilyen recovery, hogy te is értsed Angliában.
Tehát... Meg az összes többi angol hallgatók, hogyha lenne.
Igen, igen, és hát a spanyoloknak egy picit bal szerencséje van azzal, hogy három játékosuk, három törzstagjuk nem játszhat az elődöntőben. Pedri ugye hosszú időre kidőlt a sérülés miatt, Lenormand és Carvajal pedig 2 sárga lapot összegyűjtött, de azt hiszem, hogy őket tudják pótolni, mint ahogy Pedrit is, mert Olmo szerintem még jobb is, mint Pedri.
Na ha már, hogyha ez itt szóba került, kíváncsiak a véleményetekre. Julian Nagelsmann tényleg ráküldte Toni Kroost Pedrire meg a spanyol középpályásokra, hogy darálja le őket, mert úgy se állítja ki őt a játékvezető a feltételezhetően utolsó meccsén, vagy csak ilyen marhára szerencsétlenül jött ki, és elvitte Kroost is egy picit a hév innen a H5-ös megállóból.
Én kizártnak tartom. Ez soha nem fog bebizonyosodni, mert hogyha így lenne, akkor se vallják be Nagelsmannék, de főleg Kroosról nem tudom elképzelni, hogy szándékosan kinyírjon valakit.
Nem hiszem, hogy szándékosan arra utasította őket, hogy kinyírja őket, de szerintem az első 15 percben jellemző volt, egy kicsit agresszívabban mennek be az ilyen contact challenge-ekbe a németek, és lehet, hogy volt bennük egy olyan, hogy ez egy fiatal csapat, és meg akarjuk mutatni, hogy most mi vagyunk a királyok, meg kik a felnőttek, és szerintem ez nyilván egy profi futballban is vannak ilyenek, amikor egy 16 éves játékos ellen, mondjuk egy 16 éves játékos felkerül először a felnőtt csapatba, akkor ugyanúgy még az idősebbek próbálják felrúgni, meg próbálják kicsit megfélemlíteni, és ez szerintem ugyanúgy megvan egy EB-n is, de nem hiszem, hogy szándékosan sérülést akartak volna okozni.
Igen, azt azért én sem feltételezem, hogy az volt a kifejezett cél, hogy a tért kalácsa lehetőleg 25%-os érték alá csökkenjen a végén, csak hogy egy ilyen extra agresszivitás volt benne, és vajon az lehetette egy taktikai elgondolás, hogy Kroost nem merik a játékvezetők úgy kezelni, mint hogyha azt mondjuk Andrich vagy Emre Can lenne az ügyeletes rossz fiú a német középpályán. Erről vannak kontentek, és én is inkább ezt tudom elhinni, hogy egy picit megpróbáltak a játékvezetők lelki világára, lélektanára esetleg rámenni.
De nem hiszem, hogy taktikai utasítás volt ez, szerintem csak egyedül maga a játékosból jön le, hogy most itt vagyok 18-19 évesek ellen játszok, és meg akarom mutatni, hogy most mégis ki a felnőtt a pályán, meg ki a király a pályán, és akkor ebből jön egy kis extra agresszív jó. Meg nem tudom, hát ez mégis egy EB-negyed döntő, az is ad egy pluszt főleg egy otthoni közönség előtt.
Mindegy, hát a németek elvéreztek, a spanyol-francia esélyekről itt az adás végén még mondjatok nekem néhány gondolatot, hogy látjátok. Gali, kezdte.
Hát én nagyon félek, mert eddig minden abban az irányba mutat, hogy Spanyolország az EB legjobb csapata, és én nekik drukkolok. De a franciáknál van néhány olyan játékos, ugyanúgy, mint az angoloknál, aki egymaga képes eldönteni a mérkőzés. Természetesen Kylian Mbappé-ra gondolok elsősorban, és hát előbb-utóbb kinyílik Mbappé-nél is a gólzsák, és attól tartok, hogy pont az elődöntőben fog kinyílni. Persze én továbbra is Spanyolországra tippelek, itt a házi tippversenyünkben is őket jelöltem meg a Franciaország elleni elődöntő győztesének, de korán sincs lefutva ez a mérkőzés. A nagyobb rutin az mindenképpen a franciák mellett szól, viszont a nagyobb sebesség, gyorsaság és a lendület az meg a spanyolok mellett.
Bence, te hogy látod?
Az az igazság, hogy szerintem még a spanyolokat nem láttuk egy ilyen szuper konzervatív csapat ellen játszani, mint a francia válogatott. A franciák ugye nagyon erősek a védelemben ezen a tornán, és én úgy látom, hogy lehet, hogy nekik ez hozza majd a sikert, hogy hiába nagyon, nagyon jól játszottak eddig a spanyolok, nagyon látványos támadó futballt játszottak. Nem tudom, hogy van bennük annyi, hogy kipasszolják, meg megtalálják azokat a területeket egy ilyen nagyon konzervatív, ahogy angolul mondjuk, low block ellen, mint ez a francia válogatott. És nyilván, hogyha a francia csapat kontra futballt fog játszani, akkor, hogyha van, ahogy egy Mbappé, ahogy ti is említettek, tettétek túloldalon, nyilván tud problémákat okozni a spanyol védelemnek.
A goal.com-on csináltak egy felmérést, hogy ki a leggyorsabb játékosa az EB-nek, és Mbappé jött ki a leggyorsabbnak.
Hát ezen annyira nem lepődünk meg. Ugyanakkor pont ez a sokkal több mélységi beindulás Mbappétól, ahol a sebességét kamatoztatná, ez valahogyan a VB-n, meg az előző, akár még az oroszországi VB-n sokkal több volt, és találtam is egy nyilatkozatot Mbappétól, ahol ő azt mondta, hogy egyébként azért nincs ennyi elfutása, mert a középpályáról ennyire hiányzik Paul Pogba, aki képes volt ezeket a labdákat igazából vakon is oda tenni elé bármikor.
Ezt szerintem egy sajtótájékoztatón mondta.
Ez egy sajtótájékoztató lehetett akkor az elmúlt napokban. De a lényeg, hogy nem egy fals információ, hanem tényleg létezik az, hogy mondjuk Pogba hiánya ennyire megváltoztassa a franciák játékát?
Te hiszem, azért a Pogba 2018-os VB-n egy világklasszis volt. Most helyette, ha megnézzük, ki játszik ebbe a francia válogatottba, a Rabiot közel sincsen azon a szinten. Az összes többi középpályás közel sincsen azon a szinten, amit Pogba képviselt, főleg 2018-ban, akkor tényleg ő a toppon volt a pozíciójában, szerintem a világon.
Át is ment a Juventushoz, aztán sikerült valami olyan táplálékkiegészítővel találkozni, hogy nem, ami miatt 4 évre elmeszelték, ami azért mondjuk 30 fölött lényegében egy futballista pályafutásának a végét jelenti, még hogyha ezt nem is mondták ki, azzal együtt, hogy talán az elmúlt évek Paul Pogbája már valóban nem feltétlenül az az ember volt, aki csukott szemmel is 40 méterről Mbappé lábára varázsolta volna a labdát. De meglátjuk, hogy mire mennek majd egymással, de hogyha jól értem, akkor egy küzdelmes mérkőzésre számíthatok, ahol talán picit taktikai okokból a franciák irányába billen a mérleg, azzal együtt is, hogy a szebb focit egyértelműen a spanyolok játsszák.
Szeretném nem ezt hinni. Pénzt nem mernék föltenni, az az igazság. Teljesen kiegyenlítettek a az esélyek. Nem figyeltem a fogadóirodákat, de szerintem ott sem lehet nagy különbség az odds-ok között.
Én azt tippelem, amit eddig kb. Az összes meccsen tippeltem az EB-n, hogy amelyik csapatnál lesz kevesebbet a labda, az a csapat fog nyerni. És ez, én ezt tippeltem a magyar skóton, és bevált, akkor a magyarok nyertek.
Hát más kérdés, hogy olyan sokat sajnos nem értünk vele. Itt viszont, aki győz, az döntőbe kerül, hogy végül akkor ez a spanyol-francia kettősből, illetve a holland-angol kettősből melyik lesz, egész pontosan majd szerda este fogjuk tudni megmondani. Kristálygömbünk nincs, de hát az adatokból meg az eddigi meccsekből mi akkor arra jutottunk, hogy valószínűbb a francia, és kicsit vissza kell csévélnem az agyamban, valószínűbb az angol, nem okoznak akkor a hollandok meglepetést.
Nem, hát a Hollandia szerintem véletlenül van a legjobb négy között, úgyhogy Anglia szerintem 100%, hogy döntőt játszik, a másik meg kiderül.
El tudod
fogadni? Én nem vagyok olyan 100%-osan biztos, hogy az angolok a döntőt fognak játszani, szerintem lehet meglepetés azon a meccsen, de én is reálisabbnak látom a francia-angol döntőt.
Nem tudom, angol kollégákkal beszélgettél az elmúlt napokban, hogy ők hogy érzik?
Igen, beszélgettem, és szerintem ők is hasonlóan gondolkoznak, mert tényleg főleg a szlovák meccsen, hogyha nem volt, lett volna az a Bellingham 95. percben percben lőtte a gólt, és ha nem lett volna az, én emlékszem, hogy már a 90. perc után arról beszéltek, hogy jó, akkor most itt van Southgate-nak a vége. A csomó ilyen tweeteket küldtek ki, tele volt az összes WhatsApp csoport ilyen üzenetekkel, hogy most köszi szépen Southgate, jó, nagyon sokat letettél az asztalra, de most itt az idő, hogy távozzál. És ez szerintem a legtöbben még mindig abban az 5 percben élnek, amikor tényleg úgy látták, hogy ez itt most Southgate vége, Bellingham megmentette őket egy kicsit, de ezen a svájci meccsen sem mutattak annyira sokat, ami meggyőzte volna az újságírókat, a szakértőket, az átlag angol embert, hogy most annyira bízzanak a csapatukba, szóval én úgy látom, hogy úgy gondolkodnak, mint én, és nem látják 100%-nak, hogy döntőbe jussanak, és főleg nem látják 100%-nak, hogy most EB-t nyerjenek.
Sőt, hogyha egy megjegyzést megengedsz, Bence, akkor szerintem nem, hogy nem bizonyították Svájc ellen, hogy ők egy EB győztes matéria, hanem Svájc konkrétan játékban még közelebb is állt a továbbjutáshoz. Csak aztán jött egy olyan 11-es párbaj, ahol rögtön az elején hibázol, onnantól kezdve kb. Megpecsételődik a sorsod. Még akkor is, hogyha az angolok az ellenfelek, akikről meg tudjuk, hogy 11-es párbajban híresen rosszak, de hogyha valamiben Gareth Southgate érája alatt egyértelműen előreléptek, akkor úgy tűnik az pont a szétlövések megnyerése. Ugye történelmi mérleg, VB-ken, EB-ken, ez volt a 10. 11-es párbajuk, és most sikerült a harmadikat megnyerni. A legutóbbi két nagy tornán egyaránt volt győzelmük Gareth Southgate irányításával a 11-es párbajban, ami azért valamiféle munkát és előrelépést tényleg mutat. Hát lehet, hogy csak ez hiányzott ahhoz, hogy Anglia végre hazavigye azt a serleget, amit annyiszor megénekelnek. Meglátjuk, hogy így lesz-e majd. Bence, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és időt szántál ránk. Galli, neked is, a hallgatónak pedig a figyelmet. Ez volt a Sportcast itt az EB elődöntők előtt. Jöjjenek a mérkőzések kedden este, ugyebár Spanyolország és Franciaország Münchenben, aztán szerdán Anglia-Hollandia Dortmundban. Sziasztok!
Viszontlátásra, sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. A műsor a Beaton partnere.